Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Gondolom, hogy mindenki részt vett már valamilyen fajta képzésen, vagy továbbképzés, vagy
igen,
pedig,
igen.
Igen, ez a bizonyos olyan témákat felvető együttlét, amely egy kicsikét már túlmutat az alapvonalakon, tehát azokon a ismereteken, amelyeket már megszereztek különböző előadások hallgatásával, vagy könyvek tanulmányozásával. Sokan azt gondolják, hogy én értek az Ószövetséghez, egyre inkább azt érzem, hogy egyre többet kellene kutatni belőle, pedig egyáltalán nem gyarapodnak az ószövetségi könyvek, viszont van bőven elég így is belőle. Hány könyvben van az Ószövetségnek, ha már itt tartunk? Jó, hát persze mondjuk annak, akik ezt nagyon jól tudják, de másoktól is várom majd a válaszokat. Tehát 39 könyv, nagyon jó. És az Új Szövetségnek mennyi van? 27, úgy van, tehát ugye ha 3-at megszorozzuk, a 9-el kijön a 27. Tehát ugye az Ószövetségnek egyébként is nagyon nagy veszőparipája a számmisztika, és majd fogok azért a számokról beszélni az előadás folyamán is. Most egy olyan különleges témát kaptam, ami elvileg kézenfekvő, gyakorlatilag viszont megizzasztott. Ugyanis hát ugye a reformáció és az Ószövetség kapcsolatáról kellene valamilyen módon beszélni. És hát ugye azzal kezdem, ami valószínűleg nem egy megfelelő kezdés, de valahol el kell kezdeni. Ecclesia semper reformanda. Mit jelent ez a szép mondat? Lehet, hogy ez már elhangzott. Ecclesia. Igen, tehát ugye van egy ecclesia szó, amit mindenki ismer, ami az egyháznak a latin kifejezése, a görögből származtatott kifejezés. A másik pedig a reformációval függ össze. Az egyház és a reformáció tehát szervesen összekapcsolódik, a semper pedig azt jelenti, hogy mindig, mindig. Tehát aztán, hogy hogyan költik hozzá a magyar szavakat, hogy egy kerek mondat legyen, az egy másik dolog. Ugye a reformanda az ugye egy olyan, illetve egy melléknévi igennév, egy úgynevezett beálló melléknévi igennév, aminek a bekövetkezte, az igazából még nem teljesedett be, hanem folyamatosan kell tenni. Tehát nem egyszerűen a jövőre vonatkozik, hanem reformanda, az azt jelenti, hogy ezt kell csinálni folyamatosan. Ez olyan, mint az agenda, amit tenni kell. És lényegében a reformációnak ez a fajta szüntelen igénye, az egyház megújításának az igénye az, amely áthatja nem csak az egyháznak az életét, hanem majd, mint látni fogjuk, az egész Szentírást. Azt már biztosan kevesebben tudják, hogy ez a bizonyos mondat kitől származik. Ecclesia semper reformanda. Én is meglepődtem, nem olyan régi keletű ez a dolog. 1947 Barth Károly, tehát Karl Barth. Na de persze a 20. századi teológusok nem a saját gondolataikat mondják el, hanem vagy a Bibliából, vagy az ókori nagy egyházatyáknak a gondolatait összegzik, illetve úgy állítják be az ő teológiai gondolkodásukba, hogy azok összeálljanak egy nagyon értelmes és összefogható mondani valóvá. Nyilván Augustinus egy olyan alapvető figura, akiről már úgy is beszélhetünk, hogy a Luthernek a teológiai őse, vagy akit úgy emleget maga Luther is, hogy nagyon sokat merített az ő gondolkodásából. Augustinusnak az egész élete egyébként azt mutatja, hogy egy szüntelen reformációra szoruló ember, aki ugye az életét úgy kezdte, hogy mindenféle tudományokkal foglalkozott, és mint minden rendes egyetemista, ő is azért megpróbált mindent az életben, és hát aztán rádöbbent arra, hogy ez nem egy járható út, és akkor megtért, vagyis az ő életében is történt egy újraformálódás, egy átalakulás, és ez egy olyan nagy változás volt, ami azért az egész egyház életére hatott, hiszen az ő gondolkodása és az ő tudománya, az ő teológiai gondolatmenete az azért a mai napig meghatározza a mai teológusoknak a látását is. Vagy egyet értenek vele, vagy nem értenek vele egyet, de mindenképpen azért Augustinustól indulnak el, mint a Kályhától. És aztán Karl Barth, aki ugye mondjuk így református, vagy inkább így mondjuk, hogy protestáns teológus, ő az, aki megragadta ezt a gondolatot, és aztán egy nagyon érdekes kiegészítést tett, azt mondta, hogy hogy Ecclesia reformata, semper reformanda, vagyis a megreformált egyház is szüntelenül reformációra szorul. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát hogyha mi azt gondoljuk, hogy hát kérem szépen 500 évvel ezelőtt megvolt a reformáció, örüljünk neki, mi már egyenes úton vagyunk, semmi probléma nincs, akkor nagy hibába esünk, és hogyha úgy ünnepeljük az 500 éves jubileumot a reformációnak, hogy kérem szépen, mi aztán már mindent tudunk, mert Luther mindent megmondott, akkor beleragadunk egy 500 évvel ezelőtti teológiába, ami azt jelenti, hogy a római katolikusok már jóval lehagytak akkor bennünket. És ezért gondolkodjunk el azon, hogy mit is jelent a reformáció a biblikus szempontból, és ebből a szempontból lehet talán az előadásra egy picikét gondolat ébresztő. De ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is jelent az egyház reformációja, azért az egész egyház fogalmat, vagy az Isten népe gondolatát kell áttekintenünk. Ugye Augustinus idejében jogos volt beszélni az egyházról, hiszen ő is az egyháznak a tagjává vált, ő is az egyháznak az akkori helyzetét látta, és azt tapasztalta, hogy az egyházban nem úgy mennek a dolgok, ahogy mennie kellene, bár persze voltak olyan nagyszerű emberek, mint Ambrózius, akinek a prédikációját csodálta, és az ő igehirdetéseinek a nyomán jutott el lényegében a megtérésre, de ő azért ettől függetlenül nagyra becsülte az akkori görög bölcseket, sőt, a nagy szónokokat, főleg Cicerónak és Horáciusnak a műveit tanulmányozta, és számára azért fontos volt az, hogy az egyház is megfelelő színvonalon végezze a tudományos munkát, ezért is nevezik Augustinust a teológia első tudományos művelőjének. De hát nem beszélhetünk egyházról az Ószövetség idejében, sőt még az Új Szövetség idejében sem beszélhetünk igazán egyházról, bár az egyház fogalma onnan ered, hiszen Jézus az, aki a tanítványait kiküldte, és az evangélium hirdetésére szólította fel őket, de nem azt mondta, hogy csináljatok egyházat. Az más dolog, hogy ő maga is kiválasztott embereket, hiszen tudjuk, hogy az ekkaleó, vagy az eklézia kifejezés maga is a kiválasztott szóból származik, tehát onnan, hogy az Isten kiemel bizonyos embereket, csoportokat, vagy egy népet a többi közül, és azon mutatja meg az ő szeretetét, irgalmát, hatalmát, és ők lesznek a példái az egész világnak, hogy hasonló módon élhetnek ők is. És így kerül a képbe maga az Ószövetség is, és az Ószövetségi Isten népe Izrael. Hiszen ott is volt már eklézia, csak ezt héberül mondták, Kahal Yahvé, vagyis, hogy az Istennek a kiválasztott gyülekezete. Az a nép, amit az Isten valamilyen módon kiválasztott. És erre a népre az Úr különösen is odafigyel, és nem csak odafigyel, hanem számon kéri a neki adott ígéreteket, számon kéri azt a szövetséget, amit megkötött különböző embereken keresztül, hiszen ezeket nagyjából tudjuk, hogy kiről lehet szó. Szóval megdöbbentő az, hogy hogyan gondolkodik a zsidóság a saját maga elhivatottságáról. Persze ahány zsidó annyiféleképpen gondolkodik. De a zsidó honlap, tehát ugye a zsidó vallásos közösségnek az a hivatalos honlapja, amely az ő tanításukat tartalmazza, és tudjuk jól, hogy a zsidóság nagyon szigorúan veszi azt a tanítást, amit nemzedékről nemzedékre átad, és ez az a tanítás, ami igazából az ő életüknek a hétköznapjait, mindennapjait, az életük lüktetését meghatározza. Tehát ők definiálják így a saját népüket. A kiválasztott nép címszó alatt olvassuk, ezt el lehet olvasni az interneten, az egészet oda is raktam ezt a bizonyos linket. Ha a Tóra arról beszél, hogy Isten Izraelt választotta, ennek eléggé világos a jelentése. A zsidókat nem arra választotta, hogy másokon uralkodjanak. Mindjárt szembe kerül a saját népének egy másik közösségével, akiket mondjuk cionistáknak nevezünk. Nem örököltek semmiféle előjogot, ezt a zsidók mondják. Ha elfogadjuk a kiválasztás tényét, akkor az arra irányul, hogy a kötelesség és felelősség különleges terhét viseljék, amely semmi más népet nem terhel. Vagyis a zsidó komolyan vallásos nép úgy értelmezi a kiválasztottságot, hogy ez egy nagy felelősség, egy nagy lelki teher, egy kötelesség. Az Isten arra választotta ki őket, hogy Vigyék az evangéliumot. Mint ahogy ez a társaság is, ez a kedves kis közösség is, azt annak a terhét viseli, hogy kérdezni kell, innen úgy nem mehetnek el, hogy a szívükben nem fogadják meg, hogy elindulnak és hirdetik az evangéliumot úton, útfélen, ott, ahol éppen erre lehetőségük van. Nyilván mindenki a maga szolgálati területén, amely itt fognak gyakorolni, erről hallnak annak előadásokat, és megerősödnek ebben az elhivatottságukban. Tehát ez egy borzasztó nagy felelősség. Tehát úgy nem ülhetünk be majd egy presbiteri ülésre, vagy egy közgyűlésre, hogy ja, hát majd eldöntik, akik ehhez értenek. Nekünk is felelősségünk van. Sosem felejtem el azt a presbiter testvéremet, aki egyébként nagyon jó hírű jogász, és ügyvéd, és bíróságokon kiválóan tárgyal, és nagyon jó sikerei vannak. Amikor presbiterré választottuk, azt mondja, hát ő teljesen zavarban van, azt se tudja, mit kell neki most itt csinálni, és beiratkozott a teológiára. És elvégezte a levelező tanfolyamot. És döbbenten figyeltem, hogy ő, aki egyébként a nap 24 óráját beosztja magának, még ezt be tudta iktatni az ő programjában, mert lelki ismerete diktálta, hogy értsen ahhoz, amihez egy megbízatást kapott. No, tehát ha mi pedig keresztjének úgy tekintjük az Ószövetséget, hogy az, ami szent könyvünknek egy része, ami ugyanúgy Istentől ihletett kinyilatkoztatás, akkor minden olyan dolgot, ami abban meg van fogalmazva, ami a zsidókra érvényes, az ránk is érvényes. Az Ószövetség oldaláról nézve természetesen. Ez azt jelenti, hogy ha a zsidóság a Tóra alapján így értelmezi az ő felelősségét, akkor nyilvánvalóan mi Mózes 5 könyve alapján éreznünk kell ezt a felelősséget, és ehhez a felelősséghez az is hozzátartozik, hogy szüntelenül kontroll alatt kell élnünk az életünket, a mi keresztény életünket, vagyis, hogy mindig azt kell megvizsgálnunk, hogy a mi egyházi tevékenységünk, a mi hitünknek a személyes megnyilvánulásai, azok a Biblia útmutatásai alapján az Isten elvárása szerint, az Isten akarata szerint zajlanak-e, vagy ettől eltértünk. Mert ha eltértünk, akkor az egyháznak reformációra van szüksége. Na nézzük meg, hogy akkor hogyan is alakul ez a Ószövetségben. A Tóra, mint egy adott könyvgyűjtemény, a zsidóság szent könyve, amely mindenek felett áll. Ez tartalmazza, ahogyan ők fogalmazzák, az örökké való minden útmutatását az ő népe számára, és ezért a zsinagógai istentiszteleteken állandóan ezt a Tórát tanulmányozzák, és számukra ez az istentisztelet. Nem az ének, meg az imádság, hanem ennek a fő attrakciója az, hogy felolvassák a Tórát, és a rabbi azt magyarázza. Ugye a rabbi az nem ige hirdető, az tanító. Tehát arról beszél a rabbi, hogy mit jelent a Tórának az a megfelelő szakasza, és ők ezt nem úgy olvassák, hogy jaj Istenem, az Isten már megint milyen terhet ró rám, hanem milyen gyönyörűséges az Isten törvénye. Ugye gyönyörködik ebben a törvényben, éjjel és nappal, ahogy a Zsoltárban olvassuk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy számukra a Tóra, az Isten útmutatása, az gyönyörűség. Egy csodálatos dolog, amit nekik követniük lehet, mert az Isten ezt ajándékba adta nekik. 3 Mózes 18.4. Képzeljük el magunkba a Mózes 5 könyvét. Egy könyv, még egy könyv, még egy könyv, még egy könyv, a harmadik a közepén van. És ugye ez 28 fejezet, és ennek a 18. fejezetében van benne. Vagyis hol van ez a mondat? A kellős közepén. Mit is mond ez a mondat? Az én törvényeim szerint cselekedjetek, mondja az Úr, az én rendelkezéseimet tartsátok meg, és azokat kövessétek. Én az Úr vagyok a ti Istenetek. Pont. Vagyis ez a lényege, ez a közepe a törvénynek. Semmi más nem kell tudni, csak az, hogy az a törvény, ami ott van, az az Isten akarata, Isten törvénye, ő mondta ennek a népnek, az Istennek, hogy mit kell cselekedni. Nézzük meg, hogy hogyan mutatja meg az Isten azt, hogy mit kell cselekedni. Ugye, ha mi a Tórát veszük alapul, akkor azt mondjuk, hogy hát az egy ilyen törvénykönyv, pedig távolról sem az. Hát jól tudjuk, hogy Mózes első könyve mit tartalmaz? Ez az első fejezete. És a többi 49 az ősatyák történetét. Így van. Hát lényegében Izrael népének kialakulása. Ki volt Izrael? Mi volt az ő első neve? Jákob, ugye a csaló, akinek az élete hogyan változott meg? Akkor volt az ő régi ember, az ő jó embere. Mikor változott meg az ő élete?
Harcolt az Istennel.
Amikor harcolt az Istennel, ugye? Elment szerencsétlen a nagybátyjához, Lábánhoz, mert menekülnie kellett, mert az édesanyja volt, hogy drága, belevitte egy bűnbe, amiben egyébként könnyen bele lehetett vinni. És akkor ott úgy gondolta, hogy ott majd megmenekül mindenféle nyomorúságtól, és szépen fog élni az életét. Megszeretett egy drága kis asszonykát, és azt mondta, feleségül fogja venni. És mi történt vele? Nem őt vették feleségül, mert lepátyolozták, és leátadták hozzá a feleségét. Jól becsapták. Vagyis visszakapta a csalást. 7 évig szolgált. Én is 7 évig udvaroltam a feleségemnek, de azt vettem el, akit akartam. A húga akkor még, ugye 22 évvel fiatalabb volt, ilyen kis pici baba volt, akkor még őről nem lehetett még beszélni. És azóta se szeretném lecserélni, bár az anyósom néha tréfálkozik ezzel. Tehát a lényeg az, hogy ugye megtapasztalta azt, hogy a bűn nem marad megbüntetlenül. Megtapasztalta azt, hogy a csalásnak mi a rossz szájíze. Megérezte azt, hogy hogyan jár az az ember, hogy érez az az ember, aki nem az egyenes úton jár. És amikor jön hazafelé, tele remegéssel, hogy fogja őt fogadni a testvére, egyszer csak nyakon csípi ez az angyal, és ott kezd vele bunyózni. És rájön arra, hogy ez az Istennel való harc, ez egy állandó harc. És hiába lesz ő Izrael, vagyis, hogy harcoltam az Úrral és győztem, ez egy elég kétes győzelem, mert miután az angyal jól legyűrte, akkor még ugye Jákob megfogta, mintha ő győzte volna le az angyalt, és azt mondja, hogy addig nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Hát nem komikus? És akkor utána azt mondja, na jó, van, megáldotta, és még egy paskolt egyet a csípőjén, hogy kifordult a csípő csontja, és azóta sántikált. Vagyis egész életére megjegyezte, hogy ez a küzdelem benne van az életében. És ez a reformációnak a lényege, hogy érzem azt, hogy megtörtént, de még ez nem jelenti azt, hogy minden tökéletes. Hogy tessék átgondolni, újra meg újra végig gondolni, hogy nem tértem el erről az útról. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát látjuk azt, hogy a Tóra maga tele van történetekkel. Gyönyörűséges történetekkel, amelyek, hát ugye, egyszerűség kedvéért nevezem történeteknek. Lehetnek ezek példabeszédek, lehetnek ezek legendák, ne tessék ezen megbotránkozni. Tehát olyan történetek, amelyeknek van igazság alapja, de a hitvallásukba úgy fogalmazták be ezeket a történeteket a zsidók, hogy ebben néha kiszínezték a történetet, néha hangsúlyossá tettek hangsúlytalan részeket, hogy ebből még jobban kiderüljön az, hogy hogyan vezeti a népet az ő istenük. És ezek a történetek lényegében például útmutatásul szolgálnak, tórául, mert a tóra ugye ezt jelenti, és ezeken a történeteken tájékozódnak. És a történetek mellett ott van még ezek a példaképek. Akik részt vettek korábbi képzéseken, és akiket én az előadásommal untattam, azok nyilvánvalóan emlékeznek arra, hogy beszéltem arról, hogy a királyok könyve és a krónikák könyve egészen másként írja le a királyoknak a történetét. A királyok könyve az bemutatja, hogy hát igen, minden emberben vannak hibák. De az Isten így szereti az embert. Hogy ez csodálatos dolog, hogy ott volt az a Dávid, aki kicsi gyermekként már megtapasztalt az Isten hatalmát, és részese lehetett, és legyőzte Góliátot, és minden. Na de ott volt a Betsabé történet, ott volt még sok minden más történet, amely bemutatta az ő esendőségét. Na most a krónikás, aki a dávidi dinasztiának a tökéletességét akarta bemutatni, az elhallgatott minden ilyen részletet, mert a királyoknak tökéleteseknek kell lenni. Pedig a királyok könyve az, amely nagyon korrekt ilyen szempontból, hogy átéljük azt, hogy ezek a példaképek is mind-mind küzdenek a hit és a hitetlenség között, az Isten iránti engedelmesség és az önző akarat között. És ezért van szükség újra meg újra megújulásra, mondjuk így reformációra. És aztán vehetjük sorra a történeteket, itt le van írva, azért nem akarom ezt annyira sorolni, hogy hogyan történt Ádámmal és Évával, meg a Noé története, meg az Ábrahám, Lót, Sodoma és Gomorra. Tehát ezek mind-mind tele vannak ilyen képekkel, emberekkel, akiknek a megújulásnak a szükségességét hangsúlyozza. Testvérek emlékeznek arra a kérdésre, amit az Úr tett föl, amikor megtapasztalt az, hogy Ádám nagyon nagy csendben van. Ugye, hogy akinek van gyereke, vagy unokája, nagyon tudja, hogyha csendben van a gyerek, ott valami nagy baj van. Ádám, igen, nagy csendben van. És akkor mit kérdezett? Hol vagy? Ádám, hol vagy? És utána jött egy következő kérdés. Mit tettél? Ismerős az a kérdés. Ez döbbenetes, hogy igazából minden reformáció itt kezdődik. Akkor rákérdezünk arra, hogy mit tettél. És ebben a kérdésben benne van az, hogy megbotránkozunk, szégyeljük magunkat, csalódunk, tele van mindenféle érzéssel, és ez a fajta kérdés az, amire valamilyen módon nekünk válaszolni kell. És ha ki tudjuk mondani, hogy mit tettünk, ugye Ádám nem tudja kimondani, rákenni az asszony rákenni a kígyóra, és igen, úgy járnak, mint az osztályban azok, akik próbálják elsumákolni a dolgot, és a tanár egy kollektív büntetéssel legintézi. Tehát itt is valami ilyesmi történt, mindenki megkapta maga a büntetését. De hogyha ki tudja valaki mondani, hogy milyen bűnt követett el, akkor az Isten kész megbocsátani, és az új élet lehetőségét megadni. Mondjunk rá példát, ki volt az, aki beismerte a bűnét? És Dávid. Ugye fontos ez a Dávid és Becsabé történet. Ugye gyönyörű ez az 51. Zsoltár, amely leírja azt, hogy Dávid hogyan fejezi ki a lelkiismeretének a mardosó érzését, hogyan próbálja meg nem történté tenni azt, amit nem lehet, és hogyan próbálja valahogy az Istennek elmondani azt, hogy ezt mennyire sajnálja. Ez nem olyan, mint amikor, mit tudom én, Amerikában, mit tudom én, lelövi az egyik a másikat, és azt mondja, I'm sorry. Ugye? Ez nem ilyen bocsánatkérés. Ez valami olyan egy egész lélekig átható dolog, hogy nem is lehet ezt válasz nélkül hagyni, és az Isten válaszol is. És gondoljunk arra, hogy ki lesz majd aztán az ő utódja, pontosan az a fiú, aki Betsabétól született. Ugye az első gyerekük meghal, de a következő lesz Salamon, aki lesz Dávid után a trónon. Hogyha már aztán reformációról is kéne beszélni, bár ugye közben-közben azért így utalok erre a gondolatra, akkor azt is ki kell hangsúlyoznunk, hogy Luther, aki ugye nagyon-nagyon mélyen tanulmányozta a Szentírást, és ő a reformációt is, és igazából a Szentírás alapján indította el, illetve ez így robbant ki az ő gondolataiból, hiszen nem akart ő semmiféle nagy cirkuszt, viszont nem gondolta azt, hogy micsoda nagy mékasba nyúl bele. Hogyan is kezdi az ő 95. tételét, amelynek az 500. évfordulóját fogjuk jövőre ünnepelni? Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Ugye? Itt kezdődik minden, hogy belássam a bűnömet, ki tudjam mondani, és el tudjam azt mondani, hogy igen, ez bűn volt. Ez szembefordulás volt az Istennel, és ezért vagyok abban a helyzetben, amelyben vagyok. Látható, hogy tehát Luther itt nem is arról beszél, hogy most én majd megmondom, hogy mi a reformáció, hanem ránéz a Bibliára, és onnan emel ki egy szakaszt, a Biblia igazságát, vagyis Isten szavát állítja elénk, mert a reformációt nem Luther Márton csinálja, nem Calvin, nem is mi, amikor Luther szobrokat állítunk, vagy mit tudom én, rajzfilmet rajzolunk, hanem az Isten igéje az, amely szüntelenül reformálja az egyházat. És ez vonul végig az egész Ószövetségen. És nem akarom külön megemlíteni itt a következő fejezetet, amit így említettem, hogy a törvények és az ünnepek. Nyilvánvaló, hogy rengeteg törvénye is ünnepe van a zsidóknak, amelyek olyanok, mint a keleti pályaudvarban a sinek, és a vonatok tudják, hogy hova kell menni. Nekik 613 volt ebből a simpárból. Ugye ez azt jelentette, hogy volt ugye a 365 napra az, hogy mit kell tenni, itt van ilyen szépen, mit szólt ászé, azok a törvények, amelyeket tenni kell, és volt azok a tiltó parancsolatok, mitzvotló tászé, vagyis hogy azok a törvények, amelyek azt mondják, hogy mit nem szabad tenni. Hát jellemző, ebből van több. Ja nem, ebből volt kevesebb, jaj de jó. 248. Tehát akkor örüljünk annak, hogy 365 dolgot megtehetünk, viszont 248-at nem. Csak kettőt összeadjuk, ebből 613 van, és hogyha ezt leírjuk héber betűkkel, akkor még valami érdekes szót is kapunk belőle, és ennek is van egy külön jelentősége, de ezt most nem akarom külön taglalni. Tehát így ez a törvény és az ünnep is számukra a reformációnak, vagy a megújulásnak a lehetősége, ehhez térnek vissza újra meg újra. És ebből alakul ki az Ószövetség népének egy Isten képe. Na most, hogyha valaki megkérdezi tőlünk, hogy hát, milyen Istent ismerünk meg az Ószövetségből, akkor erre ki mit válaszolni egy hirtelennyiben? Milyen ez az Isten? Tessék mondani? Elég sokszor büntet. Tessék? Haragszik. Igen. Szigorú. Aztán.
Számon kérő.
Hát most idézek, ilyenek, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölköd. De miért kell mindig a szigorú Isten kipiszkálni az Ószövetségből? Az Ószövetség tele van az Isten szeretet jeleivel. Az más dolog, hogy el van keseredve azon, hogy az ember ezt nem veszi észre. Ez valami borzasztó. Nem az Isten szigorú, mi vagyunk rosszak. Hát nem lehetne ezen változtatni? Hát ez lenne a reformációnak a lényege. És az Isten képünkből adódik az, hogy azt mondjuk, ilyen szigorú az Isten, hát persze, hogy haragszik rám, akkor vele van a baj. És a zsidók nem így tekintenek az Istenre. És ezért nagyon téves, amikor mi azt gondoljuk, az Isten ilyen szigorú Istennek tekintik. Hát gondoljunk csak arra, testvérek, hogy amikor elpusztítja az egész világot özönvízzel, akkor hogyan hangzik utána a leírás? Az Isten megbánta, hogy ilyet tett. És akkor a szivárványívét tette az égre. És tessék mindig arra gondolni, amikor szivárványt látnak, hogy elment a vihar, elment az eső, nincs özönvíz. Örüljünk neki. Na most a másik dolog pedig az, ugyanígy Ádám és Éva esetében. Elkergette őket a paradicsomból, de gondoskodott róluk. Ruhát készített nekik. Ott volt Káin. Minden tücsköd békát rákiabált, hogy mi mindent tettél a testvéreddel. De egy jelet tett a homlokára, hogy nehogy valaki bántsa őt. Sorolja? Tele van vele az Ószövetség. Vagy Ábrahám könyörgése Sodomáért és Gomoráért. Hát az az alkú, amit ott végigcsinál, ezt a mostanáltéri piacon nem lehet ennek a párját látni. Tehát döbbenetes. Képes lemenni 5 emberig, és hányat talál? 4-et. És ebből azt mondja, jó van, meneküljön meg ez a 4. Tehát még akkor is kompromisszumot köt, az más dolog, hogy egy visszanéz, aztán sóbálvánnyá változik, de azért 3 megmenekül, bár nem sok hasznuk van belőlem, de azt most nem akarom taglalni. Az már 18-as karika. A lényeg az, hogy hogy a reformációban benne van az Isten is. Ő is újra formálja a gondolatait az emberre szemben. Hiszen látja azt, hogy milyen az ember. Látja azt, hogy az ember képtelen olyan jó lenni. És ő mindent kitalál annak érdekében, hogy mi rájöjjünk arra, hogy ő szeret bennünket. Szóval a végén azt mondja, hogy itt van akkor Jézus, tessék. És olyan sokan szeretik Jézust. Hát mi persze mindig szeretjük, de hát tudjuk azt, hogy a kereszténység a világban nagyon-nagyon kicsi százalékban hirdeti ezt, és kicsi az a hatásfok, amivel mi próbáljuk az embereket meggyőzni arról, hogy Krisztus az, aki megtartja ezt a világot. Na és lehetne sorolni tovább a gondokat. És akkor ugye még egy dolog, ugye, ami az én veszőparipám, a Bírák könyve, amely bemutatja azt, hogy az Isten újra meg újra elkezdi, és újra meg újra bemutatja azt, hogy ő szereti az ő népét. Hiába fordulnak el, újra küldi a megmentő bírát, és amikor újra elfajul a helyzet, újra küldi a bírát, és teljesen nyugodtan, türelmesen, mindenfajta harag nélkül ezt ő megteszi. Újra meg újra, mint ahogy mi is megtesszük, 7-szer vagy 77-szer. Takarítsd már ki a szobádat, kislányom, vagy tegyél rendet az íróasztalodon, vagy mossál már fogad, feküdj már le. Ugye ezt ismerjük mindnyájon. És utána jönnek a proféciák. A proféták, akik nagyon klasszul bemutatják azt, hogy azokban a politikai helyzetekben, amelyekben nagyon nehéz dönteni, az Isten ott van. És Ézsaiás meg Jeremiás életéből tudjuk azt, hogy oda mennek a királyokhoz, konzultálnak velük, tanácsot adnak, menjünk háborúba, ne menjünk háborúba, kössünk-e szövetséget, ne kössünk szövetséget. És ott van benne az, hogy az Isten nyitva hagyja a lehetőségét annak, hogy akár így döntenek, akár úgy döntenek, ő velük van, és megteszi azt, hogy fölemeli az ő népét, és megmenti az ő népét a különböző támadók ellen. És a proféciának a tartalmát is jól tudjuk, hogy arról beszél, hogy ha így marad az életetek, akkor az Isten megbüntet. Engedetlenek vagytok, az Isten elfordul tőletek. És azt mondja, de ha megtértek, akkor van lehetőség arra, hogy az Isten meggondolja magát, ugye megint ez a kérdés, és akkor a nép felé irgalommal fog fordulni. És mi a célja ennek a proféciának? Semmiképpen sem az, hogy szigorú legyen, hogy büntessen, hogy megmondta, na ugye megmondtam, hogy nem tudjátok teljesíteni a törvényemet, hanem az a célja, hogy a profécia elhangzása után az emberek észbe kapjanak és megtérjenek, és megtörténjen a szívükben a reformáció. Melyik az a klasszikus példa, az egyik kis proféta története, amely bemutatja azt, hogy igenis, van olyan, hogy valaki hallgat a proféciára és megtér. Köszönöm. Jónás. Ugye? Nem egy nagy ügy. Egy egyszerű kis emberke, aki először menekül szanaszét, de aztán a végén az Isten visszaküld. Ezt nagyon tetszik nekem egyébként, hogy külön fizet ez a Jónás, hogy elmenjen a világ végére, szóval az Isten ingyen visszahozza. Tehát valami hihetetlen. És ez a Jónás oda megy, és nem akarja elhinni, hogy az ő prédikációjának hatása lesz. Oda megy, és azt mondja, na jó, van 40 nap, és elpusztul Ninive, aztán jó, csak ne bántsatok. És akkor látja, hogy zsákruhába öltöznek, a király is porba hullik, és még a lovakra is, meg a szamarakra is zsákruhát húznak, és döbbenetes. És nem akarja elhinni. Ott ül fönn a ricinus alatt, és várja, mikor pusztul el a város, és nem pusztul el. Döbbenet. Vagyis az Istennek ez a célja. Tehát a törvény nem azért hozzák, hogy azt, ha megszekik, akkor ingyen lehessen csapni, mikor kirakják a 40-es táblát, és már ott van a trafipac. Hanem azért, mert ennek célja van, az Isten meg akar minket menteni. És egy utolsó gondolat, ami az Ószövetségre vonatkozik konkrétan, ez az emberfia eljövetele. Egyetlen egy bibliai könyv van az Ószövetségben, amely kiemelten használja ezt a kifejezést. Egyébként egy valamilyen nesze semmi fog meg jól kifejezés. Hát mi az, hogy emberfia? Hát mindenki az embernek a fia, nem? Vagy lánya legjobb esetben. Tehát ez egy nagyon különleges kifejezés. Már csak azért is, mert a Bibliában ugye Isten fiáról nem nagyon beszélnek. Istenről beszélnek. És már ebben benne van valami nagyon különleges jövendőlés. Hogy aki az Istennek a küldöttje lesz, az lényegében az lesz az Isten kiválasztott embere, aki embertől születik, mégis Istenként jelenik meg a Földön. Nyilvánvalóan nekünk könnyű ezt azonosítani Krisztussal, azért az Ószövetségben ez egy valami egészen misztikus kifejezés volt. Amikor azt mondták, hogy emberfia, akkor valami különleges dologra gondoltak. Egyébként a valakinek a megfelelője volt a polgári nyelvben az, hogy emberfia. Vagy mondhatnánk, hogy atyámfia. De itt ugye itt az a lényeg, hogy itt nagy elvel írjuk, bár a héberek ezt nem tudták ezt megkülönböztetni, de a kifejezésben magában tudták, hogy ez a kifejezés egy előre kijelölt emberre vonatkozik, aki majd valamit tenni fog a nép érdekében. És hol találkozunk ezzel az emberfiával? Nem csak Ezékiel könyvében, hanem Máté 24-ben, ahol ugye nem is csak egyszerűen nagy vonalakban van szó az emberfiáról, hanem Jézus saját magáról beszél itt, egyes szám harmadik személyben, ugye ebben a bizonyos nagy megpróbáltatások ideje című fejezetben, és azt mondja, akkor, ha valaki azt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket tesznek, megtévesztenek, még a választottakat is. Ugye nem olyan régen volt ez prédikát, illetve felolvasott ige az istentisztelete az ítélet vasárnapján. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyétek, mert ahogyan a villámlás keletről támad, ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeseik. És miért pont Máté evangéliumában szerepel? Mi a különbség az összes többi evangéliumhoz képest, Máté? Mire? Tessék? Mihez képest? Ja persze, de Ezékielhez képest. Tessék? Ez az. zsidóknak írta az evangéliumot, akik tudták, mit jelent ez a kifejezés, hogy emberfia. Hát most leírja a pogányoknak, azok azt se tudják, miről beszél. Tehát ők nagyon-nagyon tudták, és nagyon várták az emberfiát, és ugye, ugyanígy aztán az egész gondolkodásmódban ez átkerült a kereszténységnek a szó használatában is, és aztán a Jelenések könyve mondja meg azt, hogy igazából mit is jelent számunkra az emberfiának az eljövetele. Jelenések 21.5, tehát ez már az utolsó fejezet. A trónon ülő ezt mondja, íme újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Ez a reformáció alapja. Ezt tudom mondani a Bibliáról. Lutherről már csak néhány dolgot, ugye azt tudjuk, hogy Luther nagyon-nagyon szerette az Ószövetséget, de mindig azért a második helyen emlegette az Ószövetséget, az Új Szövetséghez képest. Amikor ilyen lefordította ő a Bibliát, ugye 1522-ben lefordította az Új Szövetséget, ez olyan, mint amikor gyorsan, tudom én, azt mondja az ember, hogy ki kell mosni a ruhát, de azt mondta a lányom, hogy holnap megy randevúra, akkor nyilván az ő legcsinosabb blúzát kell először kimosni, mert az a legfontosabb. Ugyanígy, ugye Luther is azt mondta, hogy a legfontosabb lefordítani az evangéliumokat, utána lefordítani a római levelet, a Jakab levele majd marad a végére, de az összes többi nagyon fontos, főleg Pál apostolnak a levelei, Galata levél, Filippi levél, és akkor utána pedig jöhet az Ószövetség. Elsősorban a Zsoltárok, amiket aztán ő nagyon részletesen magyarázott is, mert nagyon fontosnak tartotta a Zsoltárokat, mert azok nem csak liturgikus szempontból, meg irodalmi szempontból szépek, hanem olyan mély teológiai mondanivalójuk van, annyira személyes hitvallásként hangoznak el, hogy ő maga is lényegében az egyik Zsoltárt választotta ki ugye a teológiájának a mottójául, melyik ez a Zsoltár, a 46. Zsoltár. Úgyhogy erős arra mi Istenünk, így nem találjuk meg sehol se, hanem Isten, ami oltalmunk és erősségünk. Jó, így van. Tehát ez az, ami a Luthernek a hozzáállás, és tudjuk azt, hogy Luther az Ószövetséget úgy tekintette, mint mindenben Krisztus előképét. Tehát mindenütt azt kereste, hogy hol van elrejtve Krisztusnak az előképe. Újra meg újra hangsúlyozom, hogy az a bizonyos szállóige, ami Lutherhez köthető, ez a Vas Christum Trait, hogy mi az, ami Krisztust űzi, nincs is ennek értelme. Tehát valójában az a ennek a kifejezésnek az értelme, hogy minden ószövetségi szakasz, amit olvasunk, az valamilyen módon Krisztus felé tereli, űzi a mi gondolatainkat. Tehát amikor nefémel megváltottalak, enyém vagy, ugye ez is benne van az, hogy Krisztusban vagyunk mi az Istené. Vagy amikor az emberfia eljöveteléről utalja, persze, hát ez Krisztus. Vagy amikor ugye beszél a hit példájáról, akkor tudjuk azt, hogy Ábrahám is mit keres ebbe a képbe. És nem véletlen, hogy nagyon szereti a Luther a prédikációiban a zsidókhoz írt levelet is, mert ugye a zsidókhoz írt levél magyarázza rendkívül egyértelműen azt, hogy ti zsidók, értsétek már meg, hogy ami le van írva az Ószövetségben, az mind Krisztusban teljesedett be. Nagyon érdekes lenne így végigolvasni a zsidókhoz írt levelet. Rettentő bonyolult, de nagyon sok hivatkozás van benne. Tessék egyszer nekiállni, 13 fejezet nem a világ vége, és akkor utána visszalapozgatni, hogy ott vagyunk, ugye, mit tudom én, Ézsaiás könyvénél, ott vagyunk most éppen a Zsoltárok könyvénél, vagy éppen a Dávid királyról, vagy Ábrahámról van szó, lapozzunk oda-vissza, és megértjük, hogy a zsidókhoz írt levél milyen fantasztikusan leírja mindezt, és nem is értjük, hogy aki egy zsidó elolvasta, miért nem lett egyből keresztjének. Jó, tehát ennyit az ő magyarázatáról. Egy nagyon érdekes Luther kutatót találtam, egy Kenneth Hagent, aki arra mutatott rá, hogy az ő Luther, amikor ő magyarázza a Bibliát, egyfajta elbeszélést mond. Tehát ő nem azt mondja, hogy ez az ige ezt és ezt jelenti, hanem mondjam, hogy mond még egy prédikációt erről, és hogy elmesél egy történetet, és azzal magyarázza meg a dolgokat. Tehát ugye ő úgy éli át a textusokat, tehát valójában nem tanulmányozza, tehát nem így bogarász betűről betűre, hanem elolvas egy bibliai történetet, vagy egy szakaszt, és akkor így átéli a hitében, és ez hitvallásként mondja ezt el, azoknak, akik azt hallgatják. Majdnem, hogy kötelező olvasmányként adom fel, Luther Márton összes műveiből most megjelent ugye tavaly a prédikációknak a kötete. szenzációs, élvezetes olvasmány, ha más nem az Imakovit prédikációkat érdemes elolvasni, az a Böjt első vasárnapjához kapcsolódó sorozat, igehirdetés sorozat, vasárnaptól vasárnapig. Az egész luteri teológia benne van. Ugyanakkor élvezetes és nagyon jól érthető formában, nagyon jó humorral és ilyen kesernyi és szarkazmussal, ami ugye az akkori egyháznak a bírálatát is magába foglalja. Tehát így magyarázza Luther az Ószövetséget, és nagyon sokszor ugye az úgynevezett allegorikus értelmezés, hogy egy az egyben megfelelte bizonyos bibliai személyeket az Ószövetségben, az Újszövetséggel, vagy a saját helyzetére utalva azt mondja, hogy ez a bizonyos személy például éppen a pápa, ez a bizonyos személy a választófejedelem, vagy így meg úgy, és belehelyezi lényegében akár a ószövetségi, akár újszövetségi textusba az ő saját korát, és úgy próbálja megértelmezni, mintha két párhuzamos dimenzió létezne a világban. És még általában a befejezésként annyit szeretnék elmondani az Ószövetségről és a reformáció kapcsolatáról. Ugye ezt kérdésként fogalmaztam meg, hogy vajon az Ószövetség hozzájárulhat-e az egyház megújulásához. Hát nyilvánvaló, hogy mindent nekünk az Újszövetség oldaláról kell néznünk, de azért az Ószövetségben is remélem, hogy ez alatt a rövid kis gondolatmenet alatt rádöbbentek arra, hogy amikor bemutatkozik nekünk az Ószövetség Istene, akkor nem egy szigorú és minden számon kérő Istenként mutatkozik be. Mert nézzük csak meg, hogy Krisztus hogyan számon kéri a dolgokat. Azt mondja, aki nem hagyja el apját és anyját, nem méltó hozzá. Vagy jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakára. Nem? Ilyet nem mondanak az Ószövetségben sose. Istenről meg pláne. Tessék? Persze, ilyeneket. Szóval mondhatnánk. És a szegény gazdag ifjú ott áll, már majdnem ott áll a küszöbön, a örökített küszöbén, aztán visszafordul, mert Isten vagy Jézus ilyet kért tőle. Tehát nem erről szól a történet. Nyilván szigorú így is, szigorú is, nincs két Isten, nincs Ószövetség Istene, Újszövetség Istene. De az Ószövetségben úgy mutatkozik meg az Isten pontosan személyeken keresztül, történeteken keresztül, mint aki szereti az ő népét, aki meg akarja tartani és meg akarja menteni az ő népét. Nem akarja végérvényesen eltörölni a föld színéről, se a gonoszokat, se a jókat, hanem esélyt ad nekik a megtérésre, az új életre, és felvillantja még az örök életnek a reménységét is. Gondoljunk csak az Ezékielnek a könyvében a 47. fejezetben, ahol a 37. fejezetben, ahol a csontokról beszél, ahol megelevenednek, hús rakódik rá, stb. Tehát ez egyértelmű. Vagy Jobb könyve, ismerjük a mondatot, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. És lehetne sorolni. Nyilvánvaló, hogy az új szövetség nélkül nem értelmezhető Istennek ez a szándéka, de már az Ószövetségben előlegzi az ő szeretetét és irgalmát. Ezért olyan jó ezek után arról hallani, hogy beteljesedett az ígéret, és Jézusban megérkezett az egész világ megváltója, és mi ehhez igazodunk, és ha ehhez igazítjuk vissza az életünket, visszaformáljuk, visszaalakítjuk, akkor szüntelenül a reformáció gyakorlatát műveljük, és akkor így közel maradhatunk Isten akaratához, még ha nem is mindig azon az úton járunk. Köszönöm, hogy meghallgattak.